Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közeleti podcastja. Gergely Mártonnal, a Belpol rovatvezetővel beszélgetek most, én Tóth Rihárd vagyok. Kezdjük talán Gyurcsány Ferenccel és a Kossuth Idő tüntetéssel. Ennyi elég is lesz erről a témáról szerintem. És beszéljünk inkább komolyra fordítva szót arról, hogy Orbán Viktornak már az az EU-s javaslat sem tetszik, amiről korábban azt hihettük, hogy az ő egyik fő követelése, hogy jelenjenek meg a Frontex, az európai határőrizet emberei a határon, és akkor védjék ők. Hogy védjék ők is a magyar határt, segítsenek nekünk, magyaroknak, vagy neki a határőrizetben. A Frontex azért érdekes, mert ezen a héten jelent meg az Európa Tanács illetékes bizottságának a jelentése arról, hogy mi folyik a magyar határon, hogyan viselkednek a magyar rendőrök a menekültekkel. Egy hetet voltak itt az Európa Tanács bizottságának tagjai a határon, is arról beszéltek, hogy embertelen körülmények között kínozzák, verik a menekülteket, mielőtt visszatoloncolnák őket Szerbiába, és miután elfogják őket, hogy átjutottak a határkerítésen. És a magyar kormány azzal védekezett, hogy egyrészt ez nem bizonyított, hogy a rendőrök a magyar rendőrök teszik, mert lehet, hogy ezek a szerencsétlenek, nem pejoratív, hanem ezek az emberek tényleg szerencsétlenek, hogy menekülni kell a saját hazájukból, lehet, hogy egymást verik. Ez volt az egyik takarózásuk. A másik az, hogy az embercsempészek verik őket, amikor áthozzák őket. A harmadik pedig ugye megjegyezték úgy félszegen és finoman, ahogy a magyar kormány azt szokta, hogy de hiszen a Frontex emberei is ott vannak a határon. Erre mondta az Európa Tanács, hogy igen, amikor ők ott voltak, akkor 5 darab Frontex alkalmazott volt a magyar határon. Na most, besegíteni a Frontex a határőrizetbe, ugye a schengeni külső határokat védenék. Ezt Orbán Viktor úgy adja elő, hogy itt a szuverenitásunkat adnánk fel, és az önrendelkezésünkből harapnak ki egy jókorát az Európai Unió.
Hát nagyon szórakoztató, ha nevetni szeretnénk.
Mármint ez a sírva vigadunk, nem?
Hát igen, szóval, hogy egyrészt zsoldosoknak nevezni az Európai Unió határőrvédelmi alakulatát kiadó uniós polgárokat, az önmagában vicces. Tehát, hogy gondolkodtam egy párhuzamon, de nehéz erre bármiféle párhuzamot is találni. Tehát, hogy úgy látszik, Orbán Viktor fociból indul ki, ottan tényleg csak légiósokkal tudja feltölteni az akadémiájának a csapatát, ami ugye fából vaskarika, elvileg magyar focistákat kéne képezni ehelyett kiöregedett balkáni focisták bohóckodnak drágán a Orbán Viktor kedvenc csapatának a mezében, talán innen jön a zsoldos kifejezés, de persze itt nem zsoldosokról van szó. Itt arról van szó, hogy a német határőrök, a francia határőrök, a portugál határőrök segíthetnek például épp Magyarországon, és nem arról van szó, hogy a magyar határt akarnák elsősorban védeni, hanem az összes európai külső határt. Tehát ez az első, ami vicces. Másrészt ugye mi nekünk is érdekünk az, hogy a külső határok védve legyenek. Orbán Viktor is azt állítja, hogy a mi érdekünk, hogy a külső határok védve legyenek. Például a gibraltári szorosnál, vagy például a görög-török határnál, akár szárazföldön, akár vizen. Az, hogy a Frontex jelentősebb erőket tud gyűjteni, és jelentősebb jelenlétet tud ott kifejteni, ahol éppen a migrációs nyomás van, az éppenséggel Európát szabadabbá és biztonságosabbá teszi, mint hogy veszélyeztetné. Orbán Viktor ilyen téren egy olyan dologgal fenyeget, ami nem létezik, de megyünk ennél tovább. Ugye szuverenitási kérdést csinál abból, hogy a Magyarország a magyar határait maga védje. Miközben...
De nem szuverenitási kérdést csinál belőle, hanem felhúzott egy több száz kilométer, vagy száznál jóval több kilométer, vagy húzásokú kerítést.
Ugye a magyar határ 7%-án húzott föl kerítést, és ez a legviccesebb az egészben. azt játsza, hogy a magyar határvédelem magyar kézben van. Miközben hány darab magyar határőr védi az osztrák-magyar határt? Hány darab magyar védi a magyar-szlovén határt? Hány darab magyar védi a magyar-szlovák határt? Ha Lengyelország felül próbálna, ha Oroszország felül próbálna valaki Magyarországra bejutni, akkor lengyel határőrök védik a magyar határt Lengyelországban. Mert hogyha a lengyel határon után valaki átjut, onnantól kezdve feltartóztatatlanul jut el Magyarországig. Igen, mi a schengeni külső határt Szerbiánál védjük, és védjük Ukrajnánál is a schengeni külső határt, és akiket ott föltartóztatunk, azokat föltartóztatjuk egészen Portugáliáig. Persze, hogy föladtuk a határvédelmünk egy részét. A schengeni zóna arról szól, hogy a határvédelmünk egy részét föladtuk, és azért, hogy a schengeni zónába beléphessünk, ezt azért tehettük meg, mert megfelelő módon garantáljuk a németeknek, az osztrákoknak és az uniós partnereknek, illetve ők nekünk, hogy ők a saját külső határukon megvédik, hogy felénk ne jöhessenek be olyanok, akik nem tartoznak oda. Igen, a magyar határokat a Gibraltári szorosnál védik, amióta a schengeni határ van. Ez a szuverenitásunk föladása. Ez az, amihez minden magyar állampolgár ragaszkodik, amikor hegyes halomnál szeretne 120-szal elhagyni ezt az országot. Amikor a szlovén tengerpart felé akar szintén 120-szal áthajtani a szlovén-magyar határon. Ezeket a határokat azért adhatjuk fel, mert ezeket a határokat másút védik. A mi szuverenitásunk feladásával.
Ugye, van itt egy időbeli probléma, és akkor nem beszélünk arról, amit Donald Trump javasolt a spanyol külügyminiszternek, hogy itt Szaharában kellene felhúzni egy falat, mondta ő, ami csak egy kicsit hosszabb, mint egyébként az amerikai-mexikói határ, amit szintén nem sikerült neki sem megcsinálni, de ezt javasolt a spanyol kollégájának. Szóval a probléma az, hogy a migrációs válság csúcsán 2015-ben a magyar kormány egyik pillanatra a másikra megvolt a kellő felhatalmazása, lépett és felhúzta a kerítést. Az Európai Unió 3 évvel a válság lecsengése után, én hiszem azt és tartom azt, hogy lecsengett a migrációs válság. Az, ami 2015-ben kezdődött, ennek vége van. Lehet, hogy lesz egy újabb hulláma, de ember nem akar bejönni már jogszerével se az EU-ból, Magyarországra egyébként pláne nem.
Hát ugye miután a Magyarországra való bejövete, ugye Orbán Viktor azt állítja, hogy Spanyolország nem védi meg a határ. Jaj, Salvini végre megvédi a határainkat. A Spanyolországból beérkező embereket, azokat miért nem próbáljuk kizárni az osztrák-magyar határon? Hát miért nem húzunk fel az osztrák határa egy kerítést, hogy a Spanyolországra bejött migránsok ne jöhessenek be Magyarországra? Hát azért, mert Orbán Viktor is tudja, hogy nem akarnak bejönni. Tehát az, aki bejut...
De 3 évvel a válság tetőzése után lép, hogy akkor Frontex. Orbán Viktor röhög a markában. Egyrészt azért, mert ugye megerősítve érzi magát azzal, hogy nem akarják kirakni a néppártból, másrészt meg azt, hogy szembe röhög a Brüsszelben minden sarkon egy ottani bürokratát, és azt mondhatja neki, hogy 3 évvel ezelőtt húztam fel azt a kerítést.
Orbán Viktor elsősorban marhaságokat állít. Ugye azt is állítja, hogy a Frontexet azért akarják idehozni, hogy a kerítésen beengedhessék azokat a migránsokat, akiknek Németországra szüksége van. Na most újra, Németországnak például nagyon sok vendégmunkásra volt szüksége a 60-as, 70-es években. Nagyon sok vendégmunkás be is ment Németországba, Törökországból, vagy például Olaszországból. 500 000 olasz. Hogyan történt mindez? Úgy, hogy a Németország munkavízumokat adott ki, és beutaztatta ezeket repülővel. Nem jöttek át Magyarországon a török vendégmunkások, akik ma második, harmadik generációban is Németországban élnek. Németország ma is próbál munkaerőt találni és toborozni magának például Indiában, és Lengyelország is próbál magának, úristen, vendégmunkásokat toborozni Fülöp-szigeteken, mert ugye állítólag ők keresztények, és akkor ezzel ők megfelelőek a PISZ kormánynak is. Egyszerűen az van, hogy Lengyelország, amelyik Magyarországnál lényegesen gyorsabban fejlődik gazdaságilag, ahol épül egyébként az Európai Unió legmagasabb felhőkarcolója jelenleg Varsóban. Ez az ország kifogyott a munkaerőből, amit Fülöp-szigetekről pótol. Nem úgy pótol Fülöp-szigetekről, hogy a Fülöp-szigeteki elgyalogol a szerb-magyar határig, ahol a lengyel Frontex ügynök azt mondja, gyere itt át, és akkor a Fülöp-szigeteki ember eljut Varsóba megépíteni a felhőkarcot, hanem úgy jut el, hogy a Lengyelország nagykövetsége kiad egy vízumot Fülöp-szigeteken, majd fölül az az ember a repülőgépre, és Varsóban leszállva elkezd ott dolgozni. És ha akar, bármelyik hétvégén eljöhet Magyarországra, és Magyarországon pihenheti ki a fáradalmait, ha ennyi pénzt kapna, mert a schengeni határok miatt bármikor eljöhet Varsóból vagy Krakkóból Magyarországra, anélkül, hogy bármilyen határon megállítanak.
Jegyzem meg, Magyarországon is munkaerőhiány van, kifogyott Magyarországon munkaerőből, azt is jegyzem meg, hogy Magyarországon is dolgoznak. Erről volt egy tök jó HVG-s cikk, magyar természetekben indiai munkások, de azért engedjük meg magunknak, hogy Orbán Viktor szavairól lehámozzuk a baromságot.
Hát csak baromság van mögötte nagy rész. Tehát, hogy úgy tesz, mintha zsoldosok lennének, amik nem azok, úgy tesz, mintha ezek az emberek majd átvehetnék a parancsnokságot, amit nem tehetnek meg, úgy tesz, mintha a gazdasági bevándorlókat nyugat-európai országok a határon keresztül hoznák, ami nem igaz, úgy tesz, mintha Magyarország védeni a határát, amikor csak egy részére igaz, az egész kampány tényleg a magyar nép olyan fokú hülyére vétele, amit csak és kizárólag Gyurcsány Ferenc tud még bemutatni ma Magyarországon, és akkor visszatértünk egy pillanatra. Lássuk be, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc bullshit képessége azonos szinten van.
Csak éppen adom Magyarország miniszterelnökét most, ugye korábban hívtak Gyurcsány Ferencnek is, csak most Orbán Viktornak hívják, akinek bármilyen gesztus gyakorol most, ugye, amikor beszélgetünk csütörtök délután, akkor egy EU-s csúcs zajlik. Bármilyen gesztus tesz Európa, zsigerből és csuklóból visszautasít mindent, ugyanis ha bármivel is egyetértene, akkor a saját választóinak gyengeséget mutatna.
Hát igen, de ugye ők állítják azt, hogy gesztust mutatnak Európában felé, ezt Nyugat-Európában, és a nyugat-európai sajtó nem így látja. Tehát a szallagcímek tegnap azért úgy voltak a csúcs előtt, hogy barátságos arcmélynek, barátságtalan Orbánnak. Tehát, hogy itt azért Orbán nincs olyan jó paszban, mint ahogyan állítja. Magyarországon is azt hiszem, hogy ez a irtatlan zsizsegés, ami beindult, azt mutatja, hogy érzik, hogy hát necces az a kommunikáció, amin vannak. Tehát Orbán Viktor azt mondta, ő kimegy Strasbourgba, Brüsszelbe mondta ő, de hát Strasbourgba ment, kiment Strasbourgba megvédeni Magyarországot. Majd másnap volt egy szavazás, és a szavazás végeredménye az volt, hogy Magyarország alul maradt. Akkor most megvédte, vagy nem? Most pedig belemegy egy olyan meccsbe, egy olyan harcot vív Orbán Viktor Európával, aminek a vége az, hogy nem akkor, ha jól alakul minden, hogy nem történt semmi. Tehát egy olyan eljárás indult el a hetes cikkelje, amiből Magyarország úgy jött ki a legjobban, hogy minden úgy marad, ahogyan most van. Ez milyen meccs? A győzelem a semmi. És Orbán Viktor ebben rángatta bele Magyarországot. Hát ezért beszélnek zsoldosokról, meg beszélnek össze-vissza, mert egyre nehezebb elmagyarázni, hogy mit is csinálnak, vagy a gondolati játék annyi helyen vérzik a következetlenségektől. Ugye Orbán Viktor most a sargentini jelentés ellen ágá, miközben a parlamenti erőre emelt publicisztika az a Fidesznek a műfaja. A Fidesz az, amelyik ír egy parlamenti határozatot arról, hogy Ceglédi Csaba bűnös, mert sajnos nem sikerült a bíróságnak ítéletet hoznia, vagy a láthatóságnak sem sikerült még végignyomozni az ügyet a áprilisi választásokig, ezért aztán tavasszal Gulyás Gergely ír egy parlamenti határozatot arról, hogy Cegédi Csaba bűnös. Fogalma lehet, hogy így van, de ennek az igazságszolgáltatás lenne a helye, hogy megállapítsa. Majd a magyar parlament elfogadja a politikai határozatot, Orbán Viktor meg másnap azt mondja, hát el kell fogadnunk a magyar nép akaratát, szentesítő parlament meghatározását. Hát ez pont ugyanaz, amit most Sargentinivel vádolnak. Hát ez a műfaj, hogy politikai kiáltványokat teszünk, elfogadtatjuk a parlamenttel, és azt mondjuk, hogy ezzel egy demokratikus pecsét került rá, ez Orbán Viktor 8 éven tartó kormányzásának legfontosabb játéka. Hogy nem látják, és nem veszik észre, amikor a Sargentini jelentéssel ugyanez jön velük szemben, az ugye az emberek hülyére vétele, mert nyilván látják. Tehát amikor a magyar parlamentnek az a válasz, hogy fogadjunk el egy ellenjelentést.
Várjál, erre rátolnak egy több 10 milliárdos plakátkampányt is azért.
Jó, hát ez persze valahogyan támogatni kell, hogy azok az újságírók, akik a különböző kormánymédiánál dolgoznak, lelkesen tudják azt állítani, hogy ez így van, és ez így fontos. Még egyszer mondom, 100 millió ember körbelül az a 64%-nyi képviselő akarat van mögötted. Még egyszer elmondom, tehát, hogy a 163 millió ember vett részt a 2014-es EP választásokon. Ez azt jelenti, hogy a Sargentini jelentés mögött körülbelül 100 millió ember akarata áll. Orbán Viktor most Sargentini jelentést elítélő nyilatkozata mögött, majd állhat akár 2,8 millió ember is. Ezek viszonylag könnyen áttekinthető nevetséges játékok.
Ezt adok fejtést én még nem hallottam, de mondjuk, hogy igazad van, mert vagy mondjuk azt, hogy elfogadom, vagy értem az analógiát, de ez ugyanúgy egyébként a valóságnak a kiterjesztése, mint a plakátkampány, ami majd jön, hogy most Sargentini a Soros. Volt egy parlamenti szavazás, és ennyi.
Hát ugye miért nincs rajta néppárti politikus? Tehát a néppárt kétharmada megszavazta, és Guy Verhofstadt került rá, ahogy a negyedik legnagyobb EP frakció, tehát ennél nagyobb frakciója van a
Szocdemeknek,
elsősorban a néppártnak, aztán a Szocdemeknek, és utána a brit és lengyel képviselőkből álló konzervatívoknak, ahol meg Theresa May mondta azt, hogy kicsit zokon vette a tori képviselőktől, hogy nem szavazták meg a Sargentini jelentést. Tehát, hogy ott azért Orbán Viktor pillanatnyilag már dúskálhat azokba az arcokba, akiket kirakhat a plakátra. Tehát kirakhatja a tegnap még jó barát Sebastian Kurzot, kirakhatja a tegnap még kedvelt Manfred Webert, kirakhatja akár Salvini kormányának többségét biztosító öt csillag mozgalomnak a vezető arcai, amely szintén ellene szavazott, szóval viszonylag bővelkedik Orbán Viktor azokban, akikre haragudhatna. Guy Verhofstadtra haragudni visszafogott sportértékkel rendelkezik, tehát ez körülbelül olyan, mint
hogy a felcsút és a videót a játékos is összeverekedtek legutóbb, szóval a sportértékről beszélünk, akkor viszonylag nehéz olyan meccset hozni, legyen az a politika vagy a sportvilágában, ahol sportemberhez méltóan viselkedett a magyar miniszterelnök.
Hát igen, de hogyha ő magyar miniszterelnök körülbelül Real Madridnak láttatja magát a európai pályán, akkor viszont tényleg itt lenne az idő, hogy valami fajtaképpen megfelelő szinten és magasságban küzdjön, és ne Pityaner harcokat vívjon, és össze-vissza hazudozzon a magyar területen.
Erre mondja azt Orbán Viktor, hogy mi vagyunk a néppárt, vagyis hogy ők, hiszen ők az európai néppárt legsikeresebb pártja. Hogyha az EP választásokat veszük figyelembe, akár 9-ből, 14-ből.
Hát ugye annyiban, hogy hány százalékot hoztak. Tehát itt ugye a százalékot kell, mert hogyha a tartózkodásokat is már figyelembe veszük. Nem, tehát hogyha arról van szó, hogy mondjuk hány millió szavazat van a német néppárt mögött, akkor azért már rögtön nem Orbán Viktor a legsikeresebb párt, tehát hogy azért én is tudok kitalálni más nézőpontokat. De valóban a legnagyobb százalékos eredményt Orbán Viktor hozta.
Nem véletlen, hogy az egykor még létező, vagy akkor még létező heti válasz. Na, volt olyan címlapja, erről beszélgettünk is jó pár adásra előtt, hogy Európa erős embere.
Hát ugye igen, csak hogy Európa erős emberéhez azért az is kell, hogy valami fajtaképpen szövetségeseket tudjon találni, ami Orbán Viktornak pillanatnyilag nem nagyon megy, hogyha Kurzzal is vitatkozik.
De nem ért hozzá, nem ért hozzá. Nincs rá kényszerítve itthon, hogy szövetségeseket keressen, nincs ebben egy gyakorlata, képtelen Európában szövetségeseket keresni.
Hát ugye megsértődött azon, hogy a néppárt hagyja magát részint befolyásolni a szocdemektől vagy a liberálisoktól. Tehát hogy ez körülbelül úgy hangzott, mint a többségi demokráciának a leírása, hogy többséget kell teremteni, és ha nincsen meg egyedül a többséged, ami a néppártnak nincs meg, akkor partnereket találsz. Orbán Viktornak az fáj, hogy a néppárt nem Salvini-be találja meg a partnert, meg nem az AfD-be találja meg a partnert, hanem inkább találja meg Guy Verhofstadtban, vagy már Rutte-ben a partnert, azért, mert bizonyos elvekhez ragaszkodik. Orbán Viktor meg ezekhez az elvekhez nem ragaszkodik, tehát ő máshol szeretne többséget találni. Ez csak azt jelenti, hogy ilyen téren ellenzékbe szorul Európában. Tehát, hogy most választhat, hogy megjegyezhető erős figura lesz ellenzéki szerepkörben, vagy pedig egy inkább bólogató János marad Angela Merkel háta mögött. Mert a néppárt azért ugye kétharmad arányban ellene szavazott. Tehát ő mondhatja, hogy mi vagyunk a néppárt, csak tételesen nem lesz igaz ez sem, mint ahogy a határvédelemről mondott állításainak a legeslegnagyobb többsége.
Beszélgessük egy nagyon kicsit az indexről. Ugye volt előtte, nem néhány perc előtt beszéltünk arról, hogy sírva végadunk-e. A nagy kérdés az, hogy most sírunk, és tök nehéz erről beszélni, mert kollégákról van szó, emberi sorsokról van szó, meg arról van szó, hogy beosont, vagy becsúszott, mászott a küszöb alatt, vagy berúgta az ajtót, ezt még nem tudjuk, nem voltunk ott, egy KDNP-s politikus. Aki lehet, hogy Orgován bélai magasságokban lévő stróman, lehet, hogy valós üzleti érdeket mozgatják, ezt sem tudjuk még, de lehet, hogy tovább szűkül a magyar nyilvánosság.
Hát, ha jól értem, akkor a legpontosabb hasonlat az, hogy van egy ház, egy telke, ami házban vannak különböző ingatlanok, és az egyik ingatlan az Index szerkesztősége. Ezt továbbra is egy alapítvány tulajdonolja, de valójában ebbe az ingatlanba akkor tud bejutni az, aki ezt az ingatlant lakja, ha átmegy az új tulajdonosok telkén, ha használja az új tulajdonosok által biztosított gáz, víz, stb. Közüzemeket, és hogyha kijön ebben az egész rendszerben. Tehát azt lehet látni, hogy az Index ilyen téren kiszolgáltatottá vált, és azt állítja, hogy addig, ameddig a lakásba nem jutnak be, addig őket nem igazán zavarja, hogy mi van a telekkel és mi van a házzal.
Igen, mi...
Azért maradok csendben, mert ugye én is végignéztem, ahogyan Heinrich Pecina hasonlóan lépésről lépésre vásárolta meg az összes telket és lakást a Népszabadság körül. Ahogyan egyesítette a MediaWorks összes, tehát a Ringi és az Axel Springerből maradt összes céget arra, hogy létrehozza azt a helyzetet, amiben majd továbbadhatja az egész házat. Én is nagyon bíztam abban akkor, amikor Heinrich Pecina ezt megvette, hogy ez működtethető, hogy ezen az egész házon és telken belül a Népszabadság nevezett ingatlan szabad és független tud maradni. Nem tudom, hogy mi lesz az Indexel, eszméletlenül drukkolok, és szerintem mindannyiunk, minden kolléga és minden magyar állampolgár érdeke, hogy ezt a lakást, az ajtaját ne lehessen berúgni, és akik a lakásban jelenleg vannak, azok minél tovább tudjanak, ameddig, tehát minél tovább tudjanak úgy működni, hogy érintetlenek. És tényleg csak frusztráltan lehet állni a fölött, hogy ma Magyarországon milyen körülmények jelentik még azt, hogy egy sajtótermék független. Tehát, hogy az Index kirakta a zöld, sárga, piros jelzést, és hogy ma Magyarországon olyan időket élünk, amikor a zöld jelzés arra a konstrukcióba, amiben az Indexet kényszerítették, került. És most egy pillanatra azért említsük meg Simicska Lajost és Spéder Zoltánt, akik tavaly áprilisban azt a konstrukciót létrehozták, ami most az Indexet még ideig óráig védi. Valójában meg akarták őrizni a befolyásukat akkor, amikor ezt a helyzetet létrehozták. És ez a fajta kapzsiságuk okozza azt, hogy az Index most kiszolgáltatott. Mert ha ők tavaly tényleg azt akarták volna, hogy az Indexet megmentsék Habony Árpádék és Orbán Viktor kezétől, akkor ezt az alapítványt az Index szerkesztőségének kezébe adják. Akkor az Index szerkesztősége lenne ennek a tulajdonosa, és leválasztották volna a CEP-ről a reklámbevételeit. Tehát az, hogy most képletesen úgy vannak benne a házban, hogy házközponti fűtés van, és a kazán nem az ő tulajdonukban van, ezt a helyzetet Simicska Lajos és Spéder Zoltán teremtette meg, és ez az a helyzet, ami végképp kiszolgáltatottá teszi őket. Azon túl, hogy el lehetett adni a Nanga Parbatot, azt a kis céget, ami alapította azt az alapítványt, ami az Index tulajdonosa, mert azt úgy hozták létre, hogy továbbadható lehessen. Ha azt a szerkesztőség összes tagjának osztatlan közös tulajdonába hozzák létre, akkor nem lehet. Ha akarták volna, és nem lettek volna kapzsik, hogy ők egyszer még befolyással élhessenek az Index fölött, akkor az Index ma független lenne.
Én is azért is akartam, hogy erről beszéljünk egy kicsit, még hogyha nehéz is, és tényleg a kitartást és a legjobbakat kívánjuk az ottani kollégáinknak. Mert hogy te ezt a helyzetet átélted már egyszer, ott már nem, hogy egy olyan kohabitáció létrejött, hogy nem, hogy már lakás nincsen, hanem már a lakásnak a helye sincsen meg. Ebből a szempontból talán kicsit beleegyezéseddel is, de kihasználtalak, és mindenképpen akartam azt hallani, és szerintem jó, hogyha a többiek is hallják azt, akik ezt a podcastot a Play gombra nyomják, hallgathatják azt, hogy neked mennyire van most déjà vu érzésed?
Hát ugye az nagyon nehéz, hogy amikor végül leterítették a Népszabadságot, akkor egyértelmű volt, hogy ott fekszik a halott. Itt most nagyon nehéz a helyzet, mert a kollégáknak úgy kell drukkolni, hogy egy végtelenül kiszolgáltatott helyzetben próbálnak helytállni. Ez még több szolidaritást kíván, és még nehezebb, és még több energiát a részükről, akik benne vannak.
Legyen ez a végszó. Gergely Márton és Tóth Riárdot hallottátok. Sziasztok!